Tehát János evangélium a 12. rész, 20-tól 26-ig így hangzik. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nékem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Ma este erről a különös mondatról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni az ige alapján, ami ott van a 24. versben, Jézus mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Nagyon-nagyon mély ige, de kezdjük az elején, a 20. versnél. Ez a beszélgetés, vagy esemény, vagy történet, ahol Jézus megszólal, ez már a nagy hét eseményeihez tartozik. Már csak egy pár nap van, és Jézus megy a kereszt felé. Nagy pénteken keresztre feszítik őt. Készül lelkileg erre, és minden arról szól, szinte minden megszólalásában valamilyen utalás van arra, hogy mi fog következni. És ez a néhány mondat is utalás egyértelműen az Úr Jézus keresztáldozatára, és arra a áldozatra, amit ő hoz azért, hogy megváltsa az emberiséget a bűneiből. De nézzük meg itt az elején ezt a 20-21. 22. verset, mert nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a mondatok is. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent, és ezek oda mentek Fülöphöz, és azt kérték tőle, hogy Uram, Jézus szeretnénk látni. Nagyon, nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy Uram, Jézust szeretnénk látni. Nem csak oda mentek, és azt mondták, hogy hey, hogy hívnak téged, Fülöp, szeretnénk látni Jézust. Hanem megfigyelhető a görögöknek a tisztelettudása és a műveltsége ebben a mondatban. Megnéztem a több szöveget, és a műveltség és az igényesség és a szép kifejezés mód még jobban átjön, amikor úgy hangzik, hogy Uram, óhajtanánk látni Jézust. Tehát egy ilyen művelt társaság, kis csapat, görögök, nem tudjuk Görögország melyik részéről voltak, de minden esetre ebből az egy mondatból is megállapítható, hogy egy kicsit tanultabb és műveltebb emberek voltak. Nem is ez a lényeg, hanem ezután a szép megszólítás után szinte kívánkozik egy folytatás, valahogy úgy lehetne folytatni, hogy elnézést kérünk, nem önt szeretnénk látni, önt csak arra kérjük, hogy vezessen minket Jézushoz, Jézus szeretnénk látni, kérünk, mutassa be nekünk, kérjük, mutassa be nekünk Jézust, vagy szervezze meg a találkozást Jézussal. És ez a kérés egy embernek szól, akiben megvan az a potenciál, hogy Jézussal összehozzon embereket, mert Jézus közvetlen közelében van. És mindjárt arra gondoltam, hogy mi vagyunk ezek. Mi vagyunk ezek, akik Jézus közelében élünk. És igenis, Jézus az, aki tud segíteni bárkinek az életében, ha valami problémája van, terhe van, ami megoldásra vár, nem mi tudunk segíteni. Mi abban tudunk segíteni, hogy Jézussal összehozzunk valakit. Ebben viszont tudunk segíteni, és kellene tudnunk segíteni. És nagyon jó emlékeztető ez a mondat arra is, hogy amikor valaki jön hozzánk, és kérdései vannak, akkor nem a mi válaszunkat akarják hallani. És nem minket keresnek, Jézust keresik. Tehát ne akarjuk magunkat adni, és ne akarjunk kitűnni, hanem inkább valóban azt tegyük, mint Fülep és András. A 22. versben azt olvassuk, hogy Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Ez is egy különös üzenettel bír, mert mit jelent szólni Jézusnak? Nyilván egy picit átviszem ezt lelki síkra. Mi hogyan szólhatunk Jézusnak? Hát én csak úgy tudom elképzelni, hogy imádságban szólhatok Jézusnak. Uram, szeretné XY látni, szeretne téged látni, veled találkozni, és kérlek, hogy tedd lehetővé, hogy találkozhasson veled. Na most ezt hívják közbenjáró imádságnak. Amikor valakiket Isten a szívünkre helyez, valakik érkeznek hozzánk, és tudjuk, hogy nem mi vagyunk a válasz az ő problémájukra, hanem Jézus, és kezdjük összehozni Jézussal az illetőt. És itt az a szép még ebben a mondatban, a 22. versben, hogy Fülöp nem egyedül megy Jézushoz. Figyelitek? Mehetett volna egyedül is, de mégsem. Nem teszi ezt, hanem szól Andrásnak. Egy másik tanítványnak, aki ugyancsak közel volt Jézushoz. És ketten összefognak, és úgy mennek Jézushoz. Ennek a lelki üzenete az, hogy közben járni másokért összefogva, egymással, egységben, az megsokszorozza annak a kérésnek az erejét. Ha ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok. Ha ketten egy akarattal vannak ezen a földön, ott van az Úr, hogy megadja azt. Erről szól ez a mondat. Nem véletlenül került egyetlen szó sem a Bibliába, még ez a kis leírás is arról, hogy történt a görögökkel való találkozása Jézusnak. Ez is tanulsággal bír. És hát ezt a tanulságot vegyük el magunknak, mert nagy ereje van az igaz buzgóságos könyörgésének, de hozzátehetjük azt az ig alapján, hogy nagy ereje van az igazak buzgóságos könyörgésének, amikor ők együtt teszik ezt. És vannak a környezetünkben bőven emberek, akiknek szinte egy kiáltás az életükből az, hogy szeretnénk látni Jézust. És igen, szeretnénk látni Jézust, mondják a görögök, erre Fülöp és András intézkedik. És a folytatás, még maradva a 22. versnél, tehát oda megy András és Fülöp, és szól Jézusnak, Jézus így válaszolt nekik. És itt nem derül ki a szövegből az, hogy végül is Jézus Fülöpnek és Andrásnak válaszolt, vagy pedig a görögöknek válaszolt, és Fülöpnek és Andrásnak és mindenkinek, aki ott volt a környezetében. Jézus körül mindig tologtak a tömegek. De mindenképpen Jézus válaszol. És ez is újból egy lelki üzenet, mert amikor valakik közben járnak, meg abban munkálkodnak, hogy összehozzanak valakiket Jézussal, ha ez a szolgálatuk, ez a munkájuk, ez a vágyuk, akkor ott mindig Jézus megszólal, és válaszol. És a válasza erőteljes. És erre szeretném most hogy figyeljünk a válaszra. Mi volt Jézus válasza? 24. vers. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Válaszol a görögöknek, válaszol mindenkinek. A búza szem törvényét fogalmazza meg itt Jézus. És az, hogy bizony-bizony mondom néktek, az mindig egy olyan bevezetője Jézusnak, ami után egy nagyon-nagyon fontos igazság fogalmazódik meg. Ezért ebből is lehetne egy egész sorozatot összeállítni, hogy azok a mondatok, ahol Jézus bizony-bizony mondom néktek mondatkezdéssel szólal meg, azok mit tartalmaznak. Erő van ezekben a mondatokban, ebben is. Tehát azt fejezik ki az Úr Jézus itt, hogy nagyon fontos az, ami következik. És valahogy így fogalmaztam meg magamnak, ha össze akarom foglalni ezt a mondatot, hogy van egyfajta halál, amely előhozza belőlünk az életet. Van egyfajta halál, amely előhozza belőlünk az életet. A búzaszemmel példálózik Jézus. A búzaszemben ott van az élet, de soha nem ismerhető meg a búzamag ereje, amíg nem hal meg a földben. Soha nem ismerhető meg a búzamag ereje, addig, amíg nem hal el. Ezért lehet tárolni a búzát évekig, magtárakba, megfelelő szárassággal, tehát nedvességi szintet figyelve, vagy szabályozva, lehet sokáig tárolni a búzát, és nem történik vele semmi. De ha a földbe esik, akkor kezdődik valami. Nagyon érdekes látni, hogy mennyire növénytanilag is lekövethető ez a lelki igazság, amit az Úr Jézus megfogalmaz. Utána néztem, mert nem vagyok én botanikus, vagy ilyen, annyira nem vagyok benne ebbe, de utána néztem ennek, mert érdekelt, hogy a búzamagnak milyen az összetétele. Három részből áll a búzamag. A külső burokból, aztán van egy belső tápszövet, amit tudományos nyelven endospermiumnak neveznek. Ez egyfajta fehérje, ami körülveszi a csírát, és van a csíra a mag közepén. És amikor a földbe kerül a mag, akkor a burok összetörik, megtörik a nedvességtől, meg azoktól a hatásoktól, amelyek a földben érik, és megpuhul az a bizonyos belső tápszövet. Megpuhul annyira, hogy elkezd táperővé válni a csíra számára. És a csíra abból veszi az erejét, és akkor kezd a csíra nőni. A csírában benne van a növény, bele van kódolva a növény minden DNS-e, ami alkotja azt a növényt. És amikor összetörik, vagy megpuhul az a tápszövet, az elkezd táplálékká válni a csírának, és a csíra elkezd szárba szökni, és lesz belőle növény. És a növénynek pedig az a célja, a végső cél ennek az elhalásnak a földben, a végső célja a gyümölcsözés. Ugye, hogy teremjen 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit. Ez a cél. Ezt akarja Isten munkálni és elérni az életünkben. Na most ennek a lelki üzenete most már így még egyszerűbben érthető. Mert nekünk is be kell esni abba a földbe, abba a bizonyos földbe, és el kell kezdődjön egyfajta elhalás, hogy az élet kiáradhasson. Az Úr Jézus nem hozhatott életet és megváltást nekünk addig, amíg a kereszten meg nem halt. Addig nem történhetett semmi. De életet hozott azért, mert kész volt meghalni, és aztán feltámadt, sok gyümölcsöt termet az új életében. És ez Isten módszere velünk is. És olykor lázadozunk ez ellen a módszer ellen, mert nem akarunk, nem szeretnénk meghalni. Bennünk van az élet csírája, de az csak úgy tud érvényesülni, hogyha történik, úgy tud kibontakozni, hogyha történik egy ilyen fajta lelki meghalás. És ez a lelki meghalás a testi emberről szól. A testi emberről. A testi emberünk olyan, mint a mag. Van a külső burok, az a szó szerinti testünk, és van az óember, ez a hústest, az összes kívánságával, akaratosságával, önzésével együtt. És mind a kettő szükségszerűen elhal. De a legtöbb figyelem, amíg élünk ezen a földön fizikailag, a hústestre, az óembernek a meghalására irányul. És ezt akarja az Úr az életünkben megtörni, azért, hogy az ő élete, amely belénk lett helyezve, mert bennünk van az élet magva, bennünk van az új élet, amit kaptunk az Úrtól, az tudjon kibontakozni, és tudjon kiáradni. És testvéreim, Isten megenged az életünkben nehéz körülményeket, hogy megtörjön a külső ember, az óember, a hústest. És van sokszor, hogy ez úgy jelentkezik, úgy érkezik az életünkbe, hogy megbántanak, elutasítanak, megaláznak, vagy valamilyen veszteségért, vagy valamilyen betegségért, vagy nyomorúságért, vagy kapcsolati problémák jönnek az életünkbe. És ezek mikor jönnek, két dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy ezektől menekülünk mindenáron, a másik pedig az, hogy engedjük, hogy ezek hassanak az óemberre. És ez az engedés, ez a mi részünk. Figyeljétek meg, hogy az Úr Jézus pasiója, ez egy erőteljes dolog. Ott Jézus szép lassan meghalt egészen az ostorozásig, aztán a keresztre feszítésig, és ott, amikor kiadta a lelkét. Jézus gyakorlatilag meghalt. De nem ő okozta a saját halálát. Ez nagyon fontos. Nem ő kérte, hogy bántsák, hanem az emberek bántották. Ő csak engedte. Ő megengedte ezt. Ő elfogadta ezt. És miközben ezt elfogadta, eközben meghalt teljesen a régi, és megszületett az új. Ezért mondja itt az Úr Jézus azonnal folytatásként, ha megfigyelitek a 25. versben, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Aki szereti, elveszti, aki meggyűlöli, és itt nyilván nem abban az értelemben kell érteni, hogy ne ápoljuk a testünket, és ne figyeljünk magunkra, és ne étkezzünk rendesen, hanem itt az óembernek a csökevényeire utal Jézus. Azokat kell meggyűlölni. Azt a régi Lukács Jánost, aki mindig önző akar lenni, mindig fölül akar kerekedni, mindig neki kell legyen igaza, minden akaratosságával, minden saját önző terveivel. Ezzel van nekünk gondunk, és ez akadályozza azt, hogy az élet csírája szárba szökkenjen és gyümölcsöt teremjen sokat az ő dicsőségére. És ezt tanuljuk Jézustól, hogy ő nem kérte, de engedte. Ha van egy nagyon szép ige, mesiási profécia Ésajás könyvében is, ezt ki is kiegyzeteltem magamnak, hogy itt idézzem, pillanat, Ésajás 50-ben a 6. verstől. Ez egy profécia Jézus szenvedéseiről. És itt azt mondja az ige, hogy hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köbdösés elől. És folytatja így tovább. Nagyon érdekes ez az Ésaiás 50. Majdnem hasonlít az Ésaiás 53-hoz. Tehát annyira világosan megfogalmazza a Szentírás, hogy hagytam. Ez az elhalás, vagy meghalás az óembernek, ez akkor történik, ez egy folyamat, egy életfolyamat, ezt hívjuk megszentelődésnek, teológiai kifejezéssel. Ez egy olyan folyamat, ami egy életen át tart az, nekünk hívőknek. De ez ellen lehet ellenállni, és ezt lehet hagyni. És hogyha hagyod, egyre áldottabb lesz az életed mások számára, és gyümölcsöző. Egyre inkább megvalósul az, hogy utat tör magának az élet, a Krisztus élete bennünk. Így árad ki általunk Isten jelenléte másokra, akik a környezetünkben vannak. Így jelenik meg az a szeretet, amelyről Pál beszél az 1 Korintus 13-ban, amely nem rója fel a gonoszt, mindent eltűr, mindent elfedez, nem irigykedik, nem keresi a maga hasznát. Ez akkor valósul meg, amikor az óember, a régi elkezd összetörni, és az élet táplálkozik belőle. A legtöbb növekedésünk, legtöbb istenismeretünk és Isten élményünk, testvérek, abból fakad, amikor ilyen bántások, bajok, nyomorúságok közepette talált ránk az Isten, és emelt fel minket, és erősített meg. Azok voltak a leglelkibb pillanatok az életünkben. Én legalábbis magamból kiindulva mondom ezt. Persze, hogy az is hálaok volt, amikor egy áldást nyertünk, vagy kaptunk Istentől, és megáldott minket anyagilag, vagy családilag, és nagyon örültünk. Az is egy nagyszerű dolog volt, de a legnagyobb élményeim az Istennel akkor voltak, amikor kívülről, úgy, hogy nem kértem, de elfogadtam, valakik vagy valami sértett, bántott, összetört. És ezért álltam meg ennél az ígénél ma este, mert mindnyájunknak van ilyen élményünk, vagy volt ilyen élményünk. Ne menekülj tőle, hanem fogadd el, mert javára válik a benned lévő új életnek. Növekszik az életed általa. És nagyon szép a 26. vers is, ha megfigyeljük. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Nagyon mély, és sok rétű ez a mondat. De szeretném csak ezt kiemelni, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ahol én vagyok, mondja Jézus, ott lesz az én szolgám is. És feltettem magamnak a kérdést, hogy hát hol van Jézus? Amikor ő beszélt, hol volt Jézus? 4 napra volt a kereszttől, vagy 5 napra. Ott volt Jézus. Ott volt, ahol bántották, ahol törték össze, ahol támadták a farizeusok, az írástudók, a saduceusok. Mindenki rajta volt Jézuson azon a héten. Mindenképpen el akarták tenni láb alól. És azt mondja Jézus, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ezzel megfogalmazza az Úr Jézus azt, hogy nekünk ott a helyünk, ahol ő van. Abban az elhalási folyamatban, a földbe esett gabona maga földben van, de jó helyen van, ne féljen, mert sok gyümölcsöt fog teremni, mert áldott lesz az élete, mert nem marad felszínes az élete, hanem mélyen járó lesz az élete, átgondolt lesz az élete ezáltal. És együtt tud majd érezni másokkal, akik ugyanolyan bajba kerülnek, és tud segíteni, tud áldással lenni, és meg tudja szervezni azt, hogy akik bajba kerülnek, úgy, ahogy ő bajban volt, Jézussal találkozhassanak. Mert el fog hangzani a füledbe, a szívedben az a mondat, vagy az a kérés, ami a görögöktől. Uram, Jézust akarjuk látni. Engem meghatott ez az ige, betöltött, és csak ezt akartam átadni. És úgy beszélhetek erről, mint akinek az életében sok dolga van még Istennek, hogy az óember, a régi hústest, a régi Lukács János törjön össze, és az új ember kibontakozhasson és áldás legyen. De függetlenül attól, hogy most én így fogalmaztam ezt meg, magamból kiindulva. Ez az ige mindnyájunkra igaz. Nem, egyikünk sem kivétel ez alól. A gabonamag törvénye mindnyájunknak az élet törvénye. És ezért mondja Jézus, bizony, mondom néktek. Ez mindnyájunknak szól. Zárjuk a szívünkbe, és legyen áldás számunkra. Amen.